Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Progressive House ünnep a Kassahajón. Március 21-én Budapest elektronikus zenei élete ismét felpezsdül, hiszen a Kassahajó fedélzetén egy különleges Progressive House éjszaka vár rád. A nagy teremben a műfaj egyik legnagyobb alakja, Guy Mansour, valamint Dowden gondoskodnak a felejthetetlen atmoszféráról, míg a hazai színteret a Prime FM csapata erősíti, Rich Hunter és Christian Gainer. A kis teremben a Bad Music meghívására érkezik a Pushmból, a házigazdák pedig Coyote, Masha és Drekán lesznek, garantálva az igazi underground hangulatot. A dátum tehát március 21-e, Guy Mansour és Dowden a Kassahajón.
Koncert.
A 2024. februári nagy sikerrel bemutatott magyarországi turné után Mike Oldfield ikonikus zenetörténeti jelentőségű alkotása, a Tubular Bells ismét hallható lesz Magyarországon. Március 22-én szombaton az Erkel Színházban lesz az előadás. A turné hatalmas népszerűsége és a rajongók kérései nyomán újra elhozzák Budapestre ezt a különleges előadást. A 2024-es turnéhoz képest a művész az alapmű változatlan előadása mellett átdolgozta és felfrissítette a koncert programját, még izgalmasabb és dinamikusabb élményt nyújtva a közönségnek. Bár Mike Oldfield személyesen nem vesz részt a turnén, a produkció minden elemére kiterjedő kreatív irányítását ő végzi. A zenekar tagjait ő maga választotta ki, és a felkészülésüket is személyesen irányította, biztosítva, hogy a mű méltó módon szólaljon meg. A Tubular Bells méltán foglal el kiemelkedő helyet a 20. század második felének zenetörténetében.
Film.
Március 28-án debütál a Körösi Csoma Sándor Kulturális Központban a Mágus 1920, a Káprázat születése című musical show. Úgy fogalmaztak, hogy a produkció egy revű színház kulisszái mögül kitekintve az 1920-as évek New Yorkjába, az ír bandák olasz gengszterek világába repíti el a közönséget. A történet többek között a magyar származású Harry Houdini, illetve kortársa, a tudós Nikola Tesla emléke előtt tiszteleg. A darab írója és zeneszerzője Sebestyén Áron, a Nikola Tesla és a Vadak Ura musicalek társ alkotója, a dalszövegeket Müller Péter Sziámi írta, a 2x55 perces előadás rendezője Szabó Máté, koreográfusa Csörögi Márk, a látványvilágért Kerényi Virág jelmeztervező, illetve Kis Jenő látvány és vizuál tervező, valamint a Forward Production csapata felel.
Kiállítás.
Rajz és Roll címmel zenei képregény kiállítás nyílik március 29-én a budapesti Savoya Parkban. A tárlat olyan zenészek, együttesek valós és fiktív kalandjaiba enged betekintést, mint a Beatles, a Nirvana, Gangsta Zoli és a Kartel, a Kispál és a Borz, a Hooligans és a Road. A képregényeget a Master Lab Comics csapata készítette, a szellemes rajzokat Mester Csaba, a történeteket pedig Tóth Labonc Attila jegyzi. Ők egyben zenészek is, hiszen előbbi a Bedlam, utóbbi pedig a Tankcsapda basszus gitárosa volt. A kiállításon kiderül, miként lépett fel Hatházi László humorista az AC/DC-vel, hogyan lépett fel a Hooligans a Fáraók korában, és mi történt Mexikóban, ahol a Gangsta Zoli és a Kártel tagjai előbb Messivel találkoznak, majd egy bankrablással gyanúsítják meg őket, a nevüket pedig csak Kalambó hadnagy tudja tisztára mosni. Egyes képregények a valóságra épülnek, így például a Nirvana magyarországi koncertjére, ez a képregény a fellépésen jelenlévők elmondása alapján született. Dokumentális képregény készült emellett Henry Rollins amerikai énekesről, vagy a Metallica közúti balesetben elhunyt basszusgitárosáról, Cliff Burtonről. A Rajz és Roll kiállítás március 29-től április 6-áig ingyenesen látható Budapesten a Savoya Parkban.
Opera.
Országos opera versenyt hirdet a Magyar Állami Operaház, az esemény célja az opera énekesek utánpótlásának biztosítása, felügyelete és segítése. Közleményük szerint az elsősorban Magyarország és határon túli intézmények növendékeit célzó kezdeményezés online előválogatóval indul, majd június 2-a és 6-a között a tovább jutó versenyzők élő meghallgatásával folytatódik, és június 7-én a döntővel ér majd véget. A Magyar Állami Operaház a versenyt három kategóriában hirdeti meg, a zeneiskolák 1-1 főt, a középiskolák és egyetemek 3-3 főt nevezhetnek, A versenyre a nevezés ingyenes, a jelentkezés és a videós feltöltés határideje április 30-a. A növendékek videós verseny anyagai, korosztály és képzési típus szerint magyar daloktól kezdve Haydn, Beethoven és Schubert dalain át egészen a barokk és preklasszikus áriáig terjedhetnek. A beérkezett videókat előzsűri bírálja el, amely kategóriánként a legjobb 16 versenyzőt juttatja tovább. Ők június 2-a és 6-a között személyes megmérettetésen vehetnek részt az Eiffel Műhelyházban. A döntős versenyzőket a Magyar Állami Operaház zenekara kíséri Kovács János Kossuth Díjas karmester vezényletével. A zsűri kategóriánként a legjobb három versenyzőt hirdetik ki győztesnek.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Március 22-e a víz világnapja. A vízé, amire egyre kevésbé vigyázunk, holott az egyik legértékesebb kincsünk a bolygón. Mennyi víz is van a Földön, és főleg hol? Az a meglepő helyzet, hogy a vízkészletünk 96,5%-át az óceánok teszik ki, amelyek a bolygó felületének 71%-át foglalják el. A Föld teljes vízkészletének mindössze 3,5%-a édesvíz, amelynek csupán a kisebb részét tárolják a folyók, a tavak és a patakok. Az édesvíz 68%-át a jégtáblák és a gleccserek tartalmazzák, a maradék 30%-ot pedig a talajvíz teszi ki. Egy gallon, azaz 3,7 liter tenger vagy óceán vízben átlagosan egy csészényi, ami körülbelül 270 g, só található. Hihetetlen, de egyetlen csepp tengervízben több millió baktérium és vírus él. Persze unatkozni nem szoktak, hiszen számtalan ikra, plankton és egyéb parányi élőlény is ott lubickol mellettük. A fagyott molekuláknak gyűrű formája van, amelynek következtében a jég kevésbé sűrű. Ennek köszönhető, hogy a jég vígan lebeg a felszínen. Ezáltal lehetővé teszi, hogy a körülötte lévő víz többi része folyékony maradjon. Az emberi test jelentős része víz. Az újszülöttek teste 78%-ban vízből áll, ám ahogy egyre több gyertya kerül a szülinapi tortánkra, úgy ez a szám is csökken. Egészséges felnőttek esetében körülbelül 55-60%-ra. Nem véletlenül alakította így a természet, hiszen a szervezetünkben jelenlévő víz kulcsfontosságú a túlélésünk szempontjából. Egyebek mellett segít a hőháztartás szabályozásában, részt vesz a tápanyagszállításban, elengedhetetlen az optimális agyműködéshez, valamint hozzájárul a salakanyagok megfelelő kiürítéséhez. Hazánkban számos gyógyhatású forrásvíz található, sőt, néhány helyen vízkúrát is tarthatunk. A testünk és a lelkünk is hálás lesz érte. Tudtad? Az esőcseppek átlagosan 11 km/órával szágódanak a talaj felé. Egy liter bor elkészítéséhez közel 5 liter vízre van szükség. A világon mintegy 2 milliárd ember van, aki nem jut megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízhez. A vízvilágnapja csupán egyetlen nap az évben, amikor kiemelt szerepet kap a vizeink védelme. Ám a saját érdekünk, hogy az éltető vízre ajándékként tekintsünk.
Film.
Francia sztárral fog forgatni Nemes Jeles László. Az Oscar-díjas Saul fia rendezője a francia ellenállás legendás alakjáról forgatja következő filmjét. Jean Moulin szerepében Gilles Lelouch-t láthatjuk. Nemes Jeles nem először rendez nagynevű francia színészt, az Árva című új filmjének egyik fontos szerepét Grégory Gédébois alakítja. A filmet a rendező családjának története ihlette, főszereplője a 12 éves Barabás Bojtorján. 1957 tavaszán Budapesten játszódik. A város és lakói alig tértek magukhoz az 56-os harcok óta. Andor egy 12 éves kisfiú, akit anyja egyedül nevel. A fiú azzal a reménnyel nőtt fel, hogy a háborúban eltűnt édesapja egyszer, majd visszatér. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent. A férfi azonban beköltözik hozzájuk, és a fiú kénytelen leszámolni illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitól.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Lámpavas és harisnya tű, Bartal Tamás detektív regénye a 19. század második felében játszódik. A szerző ezúttal a kiegyezést követő időszakba viszi az olvasóit, amikor labilis politikai viszonyok uralkodtak Magyarországon, és az alvilág és a hatalom összefonódott. Miközben két bűneset után nyomozza a korábbi regényekből ismert Hercen Vilmos, megismerjük a monarchia beli szórakozóhelyek és bordélyok fülletvilágát, valamint a politika korrupcióra épülő rendszerét is. Hercennek ki kell derítenie, mi történt a milliómos háztulajdonossal, Erni Györggyel, vajon kinek állhatott ő útjában, ugyanakkor egy borzalmas sorozatgyilkosság is nyomasztja, és egyáltalán nem halad az ügyben egy ideig. A regény születéséről és műfajáról kérdezem most Bartal Tamást.
Én el szoktam mondani, hogy én dramatizált true crime-ot írok, ráadásul történelmi true crime-ot, vagyis valós bűncselekményeket dolgozok fel. Nem doku jelleggel, hanem ugye dramatizált jelleggel, tehát kiszínezve, fikciót is belekeverve a történetben. Tehát maga ugye a bűncselekmény, meg a nyomozás több szálon fut, mert egy 1840-ben elkövetett bűncselekménynek ugye az árnya ugye nagyon hosszú, és 1875-ben oldódik meg 35 évvel később, ahol egyébként magának a könyvnek a jelen ideje van, csak egy kis kitekintés van az elején meg a végén, vissza a múltba. Tehát 1875-ben vagyunk, amikor a magyar politika nagy változás alatt áll, már a kiegyezés megtörtént, a monarchia időszakát éljük, és a Deák párt, ami addig uralkodik, az szétesik, és Tisza Kálmán átveszi az uralmat. És Tisza Kálmán arról volt híres, hogy Mikszáth Kálmán nagyon sokszor ostorozta őt, aki egyébként szintén országgyűlési képviselő volt, hogy mennyire összeolvadt a politikai hatalom a Tisza Kálmán féle kormányszervezet, ami 15 évig állt fent, egyébként abban az időszakban meg nagyon sokáig egyedülálló módon. Hosszú kormányfősége volt Tisza Kálmánnak, tehát hogy ő nagyon összefonódott Tajszelekkel, aki a pesti rendőr kapitány volt, egy nagyon jelentős figura, aki közel 30 évig határozta meg úgymond a magyar rendőrségnek a világát, és hát róla azért köztudott volt, megírták az újságban. Nem is nagyon volt az titkolva, hogy ő mennyire együttműködik az alvilággal. Tehát lényegében a bűnözést úgy korlátozza, vagy tartja kordában, hogy nagyrészt szervezett keretek között ő azt így igazából a befolyása alatt tartja, és hát az ő társa volt ebben egy olyan személy, aki ennek a regénynek egy fontos nő alakja, a Rejh Fáni, aki egy prostituáltból vált egy nagyon fontos madammá, és utána pedig egyfajta first lady-vé is a magyar politikában.
Amilyen képet festesz Budapestről ezekben a 70-es években, az szerintem biztos, hogy meglepi az olvasót, hogy ennyi mulató, ennyi éjszakai bár, ennyi lebúj, vagy tényleg utcalányoknak fönntartott hely volt.
Megmondom őszintén, hogy engem is meglepett, hogy a pesti alvilág az egy milyen virulens világ volt akkor, tehát egyfajta pezsgés volt benne, és ne felejtsük el, hogy a Zengeránynak, Dalcsarnoknak nevezett mindenféle szórakozó helyek dugig voltak minden este, és ott az ország meg a város színejava ott volt, tehát Andrássy külügyminiszter, amikor bevonult valamelyik bordélybe, akkor ugye az Andrássy indulót elkezdték játszani az ő tiszteletére, tehát tényleg Tisza Kálmántól kezdve mindenki megfordult ezekben. Tehát akkor ez egyfajta, hogy fogalmazzak, az akkori klubélet, az akkori celebvilág, az lényegében ott találkozott a politikai élettel, az üzleti élettel, tehát nem nagyon tudunk olyat mondani, aki ott ne jelent volna meg.
A lánykereskedelem sem annyira köztudott.
Ez egy nagyon komoly iparág volt akkor. Ugye ez az az időszak, amikor Pest egyrésztről nem sokára egyesül Budával és Óbudával, és létrejön Budapest, másrésztről pedig egy modern nagyvárossá kezd alakulni, ez a különböző kisebb kerületekre szabdalt, vagy azokból létrejövő nagyváros, és hát nagyon sokan jöttek fel, ugye a boldogulás reményében fiatal lányok, akár ígértek nekik mindenféle jobb állást, szerintem ilyenről ma is hallunk, tehát ebből a szempontból a világ nem változott. A lánykereskedelem, amikor valakit behúznak, úgymond a csőbe egy jobb élet, vagy egy jobb állás reményével, és ugyanott köt ki. És ami igazán szomorú, és megtudtam a korabeli helyzetet leíró újságcikkekből, hogy nagyon gyakran előfordult az, hogy mivel az alvilág feje bizonyos szempontból a rendőr kapitány volt, ezért az ő szervezésében a rendőrök éjszakánként különböző, akár valamiféle összejövetől hazafele tartó lányokat összefogdostak, ők nem voltak prostituáltak, majd elzárták őket néhány napra, és nyilvánvalóan az alatt rákényszerítették őket arra, hogy mondják azt, hogy ők prostituáltak, és innentől kezdve őket azonnal kiközvetítették egy bordénak, ahonnan nyilvánvalóan ezért fizetséget kaptak. Tehát egy ilyen nagyon rafináltan kialakított rendszer működött a rendőrségen belül, a lánykereskedelem részeként.
Itt lenne érdemes erről a madame-ról beszélni. Ő vonzza tulajdonképpen a vendégeket, és egyébként az üzletet is ő viszi, tehát hogy ebben is tehetséges, és aztán pedig megtalálja azt az utat, ahogyan ő politikai befolyásra, sőt az egész városban üzleti befolyásra tehet szert. Tehát hogy kitalálja, hogy hogyan tudja ő sakban tartani, vagy lebontani a konkurenciát.
Az ő története az teljes mértékben igaz. Megírták többször több helyen, én egy egész részletes életrajzot találtam vele kapcsolatban, amik a regényben megjelennek, azok megtörténtek. És aki olvasta a korábbi könyveimet, az tudja, hogy nálam mindig van egy erős nő alak, és ebben a regényben a Reich Fanny, ő egy komplex figura. Én szeretem ezt a figurát. Nyilván egy negatív fejlődés történeten megy végig, de aki figyelmesen olvassa a könyvet, az látja, hogy ennek a nőnek, ennek megvan a lágy oldala, megvan az az oldala, amikor képes gesztusokat gyakorolni, akár képes jót is tenni. Egyébként a legjobb forrásanyag ebből a korból, itt most az Erni féle gyilkossággal, aki ugye egy pesti milliómos volt, és ő az egyik szál, az ő gyilkosságának a felderítése, az olyan szinten dokumentált, hogy az ügynek az ügyészségi nyomozója megírta, lényegében a kihallgatási jegyzőkönyvet majdnem szó szerint beletéve egy ilyen 400 oldalas könyvbe. Tehát rengeteg forrásanyagom volt a bűncselekmény egyik szálának a megírásához. A másik, ami pedig egy óriási forrásanyagot jelentett, az akkori sajtó, amit ugye ma már ugye digitalizált formában az interneten is meg lehet tekinteni. Ez egy olyan regény, amiben egyébként sok kis apró történet is benne van elbújtatva. És azt tudni kell, hogy az egyik szál, amit 1840-be teszek, az például egy 20. századi eset, amit visszahelyeztem egy 100 évvel korábbra. Egyébként egy olyan eset, ami rettenetes, mert egy gyerekkel történik. Konkrétan maga az a körülmény, ahogy ez az egész történt, azt áthelyeztem, de tehát ilyen esetek történtek folyamatosan, hiszen az akkori újság cikkekből áthúzva állt össze egy szállá.
Korábbi regényeidben is kedvence lehetett az olvasóknak Herzen.
Igen, Herzen Vilmos, egy nyomozó, egy tapasztalt, sok mindenen átment detektív, aki az akkori színvonalon egy modern nyomozó, de lássuk be, hogy abban az időszakban, amikor ő élt, nem sok nyomozási technika volt még, lényegében akkor találták ki a modern bűnüldözési módszereket, nem volt DNS. Még a új lenyomatot sem nagyon vezették be. Például az első rendőrkutya az megjelenik a regényben, annak az alkalmazása. Ekkoriban kezdték el azt, hogy fényképes bizonyítékokat fényképpen rögzítik, mondjuk a büntet helyszínét, meg ugye az áldozatnak az állapotát. Korboncnok fogalma is akkor kezd teret nyerni. Tehát egy ilyen átalakuló világ, és ő ennek a világnak, ennek a egyre modernebbé váló bűnüldözésnek a szerintem egy eklatáns alakja. És hát ő leginkább egyébként, amire ő támaszkodik, az a józanész.
Lámpavas és Harisnyatű. Bartal Tamással beszélgettem a regényéről, a könyv a Múltkor Kulturális Alapítvány gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.